Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Csütörtöki adásunk témái.
Szívünk legyen szabad az anyagiaktól. Türelemmel viseljük az üldöztetést és a magányt. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája.
A koreai elnök látogatása a pápánál.
Szent mise a koreai félszigetért a Vatikánban. A béke Isten ajándéka.
Értünk és sokakért. Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 29. vasárnapra.
Szívünk legyen szabad az anyagiaktól, türelemmel viseljük az üldöztetést és a magányt. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája. A Szent Atya a szegénység három formájáról elmélkedett csütörtökön reggel a Szent Márta ház kápolnájában bemutatott szentmisén.
A mai evangéliumi szakasz Szent Lukács könyvéből a 72 tanítvány kiválasztásáról szól, amikor Jézus elküldi őket erszény és saru nélkül. Az Úr tehát azt akarta, hogy a tanítványok szegények legyenek, ne ragaszkodjanak a gazdagsághoz, máskülönben nem igazi tanítványok, mutatott rá a pápa. Ez az első csapda, amit a keresztényeknek ki kell kerülniük. Aki igazi tanítvány akar lenni, annak szegény a szíve. Ez olyannyira igaz, hogy az apostoli munkában szükséges struktúrákat és szervezeteket, melyek a gazdagság jeleinek tűnhetnek előttünk, jól, vagyis távolságtartással kell használni. Az evangéliumban a gazdag ifjú megindította Jézus szívét, de mégsem volt képes követni az Urat, mert a szíve ragaszkodott a gazdagsághoz. Ha követni akarod az Urat, válaszd a szegénység útját. Ha pedig gazdag vagy, mert az Úr elhalmozott, azt azért adta, hogy szolgáld a többieket, de a szíved szakadjon el az anyagiaktól. A tanítvány ne féljen a szegénységtől, sőt, legyen szegény, figyelmeztetett a pápa.
A szegénység második formája az üldöztetés. A mai evangéliumban az Úr úgy küldi tanítványait, mint bárányokat a farkasok közé. És ma is sok keresztényt üldöznek és rágalmaznak az evangélium miatt. A Szent Atya elmesélte, amit a most folyó püspöki szinódus szerdai ülésén az egyik püspöktől hallott. Olyan országból érkezett, ahol üldözik a keresztényeket. Itt történt, hogy egy katolikus fiút kiszemelt egy szélsőséges fiatalokból álló csoport, akik gyűlölték az egyházat. Megverték és egy ciszternába lökték. Sarat dobáltak rá, és amikor a sár már a nyakáig ért, azt kiáltották. Utoljára kérjük, megtagadod Jézus Krisztust? Nem. Akkor követ dobtak rá, és megölték. Mindannyian hallottuk, mondta a pápa.
E questo non è dei primi secoli.
És ez nem az első századokban történt, hanem két hónappal ezelőtt. Ez egy példa. De hány keresztény szenved ma fizikai üldöztetést?
Ferenc pápa ekkor az üldöztetés más formáiról is szólt.
La persecuzione della calunnia, delle dicerie, il cristiano sta zitto.
A rágalmazás, a kibeszélés és üldözés, amit a keresztény csöndben tűr, ez is egy szegénység, amit el kell viselnie. Néha védekezni kell, hogy ne botránkoztassunk meg. Ezek a kis üldöztetések, amik a lakónegyedben, a plébánián történnek, aprók, de próbára tesznek. Ez is egyfajta szegénységi próba. Ez a második szegénység, amit az Úr kér tőlünk. Az első, hogy hagyjuk a gazdagságot, szívünk ne ragaszkodjon a vagyonhoz. A második, hogy alázattal tűrjük, viseljük el az üldöztetést. Ez is egy szegénység.
A szegénység harmadik formája a magány, az elhagyatottság, sorolta tovább Ferenc pápa. Erről a mai szentleckében olvastunk Szent Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből. Ebben a nagy Pál, aki nem félt semmitől, azt mondja, hogy a bíróságon első védekezése alkalmával senki nem állt pártjára, mindenki cserben hagyta. De hozzáteszi, hogy az Úr mellé állt és erőt öntött belé. Ferenc pápa a tanítvány magára hagyatottságáról beszélve elmondta, Ez történhet egy 17-20 éves fiúval vagy lányjal, aki lelkesen otthagyja a gazdagságot, hogy kövesse Jézust, aztán szilárdan és hűségesen állja a rágalmazásokat, a mindennapos üldözést, féltékenységet, a kis és nagy üldöztetést, majd a végén az Úr még a végső magányt is kérheti tőle.
A Szentatya ezután így folytatta homíliáját. Az emberiség legnagyobb alakja jut eszembe, amit maga Jézus állapított meg, keresztelő János, akinél nagyobb nem volt az asszonyok szülöttei között. Nagy prédikátor volt, az emberek hozzájártak, hogy keresztelje meg őket.
Come finito solo nel carcere.
És mi lett a vége? Egyedül végezte a börtönben. Egyedül, elfeledve, egy király gyengesége, egy házasságtörő asszony gyűlölete, egy lány szeszélye miatt lefejezve. Így végezte be a történelem legnagyszerűbb férfia. De nem kell ilyen messze mennünk. Hányszor látjuk az idős otthonban a papokat vagy apácákat, akik egész életüket az ige hirdetésnek áldozták, és most egyedül érzik magukat, csak az Úrral, mert senki nem emlékszik rájuk.
Jézus magának Péternek is megígérte a szegénység egyfajtáját. Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod. A tanítvány tehát szegény abban az értelemben, hogy nem ragaszkodik a vagyonhoz, és ez az első lépés. Aztán szegény még azért is, mert türelemmel viseli a kisebb-nagyobb üldözéseket. Harmadszor pedig szegény, mert élete végén elhagyatottnak érzi magát. Jézus életútja is ezzel az imával végződik. Atyám, atyám, miért hagytál el engem? Ferenc pápa csütörtök reggeli szentbeszédét egy felhívással zárta. Imádkozzunk minden tanítványért, papokért, apácákért, pápákért, világi hívőkért, hogy végig tudják járni a szegénység útját az Úr szándéka szerint.
A koreai elnök látogatása Ferenc pápánál. A pápa október 18-án csütörtökön fogadta a Vatikánban Moon Jae-int, a koreai köztársaság elnökét. A politikus ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Gallagher érsekkel, a Szentszék államközi kapcsolatainak titkárával.
A vatikáni látogatásról kiadott szentszéki közlemény hangsúlyozza, a CVS légkörben lezajlott megbeszéléseken a felek kiemelték a kétoldalú jó kapcsolatokat és az egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalom életéhez, a szociális, az oktatás és az egészségügyi területen, valamint a koreaiak közötti párbeszéd és kiengesztelődés előmozdítása által. Nagy elismeréssel szóltak a közös elkötelezettségről, hogy minden hasznos kezdeményezést támogatnak, amely lehetővé teszi a koreai félszigeten még jelenlévő feszültség feloldását, annak érdekében, hogy elinduljon a béke és a fejlődés új korszaka. A felek továbbá áttekintették a regionális kérdéseket.
Szent Mise a koreai félszigetért a Vatikánban. A béke Isten ajándéka. Pietro Parolin bíboros államtitkár október 17-én szerdán este Szent Misét mutatott be a Szent Péter Bazilikában a koreai félsziget békéért Moon Jae-in dél-koreai elnök részvételével, akit csütörtökön fogadott Ferenc pápa.
A világegyetem teremtő istene, add meg a nyugtalan emberiségnek a béke valódi ajándékát, hogy felismerje árnyékmentes örömben irgalmad jelét, fohászkodott Parolin bíboros a szertartáson. Az elnökhöz, a püspöktársakhoz és a diplomáciai testület tagjaihoz fordulva, a vatikáni államtitkár Jézus első szavaiból indult ki, amelyekkel tanítványaihoz szólt feltámadása után, illetve az utolsó vacsora alkalmával.
Pace a voi.
Békesség nektek, és békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon. Az Úr által az emberi szívnek felkínált béke az a spirituális misztérium, amely a kereszt áldozatát egyesíti a feltámadás megújító erejével, hangsúlyozta homiliájában Parolin bíboros.
A jelenlevőknek koreai nyelvre fordított szavaiban a vatikáni államtitkár rámutatott arra a nehéz valóságra, amelyet ma az egész világ megél, és annak a szükségességére, hogy Istentől kérni kell a béke ajándékát, különösképpen is utalva a koreai félszigetre, hogy a feszültség és a megosztottság hosszú éveit követően végre ismét felcsendülhessen a béke szava. Csak az értheti meg igazán, hogy mit jelent az, hogy ismét felcsendül ez a szó, aki megtapasztalta Isten látszólagos távollétének kifürkészhetetlen misztériumát, a szenvedés, az elnyomás és a gyűlölet láttán.
A béke természetét elemezve a bíboros megkülönböztette jelentését a jóakaratú emberek és a hívők számára. A jóakaratú emberek szerint a békét a mindennapi döntésekkel építjük, az igazságosság és a szolidaritás szolgálatában, a jogok és a méltóság előmozdításával, a leggyengébbek gondozása által. A hívők számára a béke mindenekelőtt ajándék, amely Istentől származik, sőt, Isten jelenlétének teljes megnyilvánulása, akit a próféták a béke fejedelmeként hirdettek.
Isten ajándéka nem elvont és távoli elképzelés, hanem konkrétan megélt tapasztalat, béke a nyugtalanság közepette. Ferenc pápa gyakran óv bennünket egy olyan világtól, amely elérzéstelenít minket, hogy ne lássuk meg az élet egy másik valóságát, a keresztet. Tehát az Istentől származó béke túllép a pusztán földi számításokon, nem egy egyszerű kompromisszum eredménye, hanem egy új valóság, amely az élet minden dimenzióját magába foglalja, még a kereszt titokzatos dimenzióját, és földi zarándoklatunk elkerülhetetlen szenvedéseinek dimenzióját is. Ezért a keresztény hit megtanítja nekünk, hogy a kereszt nélküli béke nem Jézus békéje.
Parolin bíboros ezt követően megújította a vasárnap szentiavatott 6. pálpápa meghívását arra, hogy a világot a béke szeretetére, építésére és védelmére kell nevelni. 6. Pál továbbá azt kérte, hogy korunk embereiben és a következő nemzedékekben fel kell kelteni az igazságon, az igazságosságon, a szabadságon és a szereteten alapuló béke értelmét és szeretetét.
Homíliája végén a vatikáni államtitkár így imádkozott. Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy a béke váljon a mai világ hiteles küldetésévé, bízva Krisztus keresztjének és feltámadásának titokzatos erejében. Isten kegyelmével lehetővé válik a megbocsátás útja, a népek közötti testvériség konkrét ténnyé alakul, a béke pedig közös távlattá válik, még a nemzetközi közösséget alkotó államok sokszínűségében is.
A szentmise végén Moon Jae-in dél-koreai elnök háláját fejezte ki Pietro Parolin bíborosnak, amiért ő vezette a szertartást. Az államfő Ferenc pápának pedig megköszönte, hogy imáival támogatta a két Korea közötti közeledés útját, és hogy bátorságra és reményre buzdította a koreaiakat, akik a békére vágynak, és akik ismét felfedezték a testvériség értelmét.
Értünk és sokakért. Hallgassák meg Martos Balázs atya elmélkedését az évközi 29. vasárnapra.
Évközi 29. vasárnap újra a szenvedőszolgáról olvasunk. Izajás könyvének közép részében találjuk azt a 4 éneket, amelyek egyfajta életrajzként is felfoghatók. Az Úr szolgájának útját mutatják be. Az Úr bemutatja, val meghívásáról, nem menekül el a szenvedéstől, hanem éppen a szenvedésen átjut el a dicsőségbe, a szenvedés által viszi végbe küldetését. A 4 énekben hol az Úr szólal meg, hol maga a szolga, végül egy közösség, amely visszatekint a szolga beteljesedett útjára. A 4. ének, amelyből vasárnapi olvasmányunk idéz, a szolga küldetésének legdrámaibb összefoglalása. Minden beteljesedett, a szolga szenvedett, de az Úr igazságot művelt általa. Mi, az énekben megszólaló titokzatos csoport, előbb nem értettük, nem kedveltük, nem találtunk benne csodálatra méltót. Csak később fogtuk fel, hogy minden az Úr tetszése szerint történt vele. A szolga halálosan egyedül maradt, pedig mindenkinek vétkét ő hordozta, a mi fájdalmaink nehezedtek rá, sőt a sokaságért kellett odaadnia az életét. Drámai fordulatokról beszélhetünk már csak azért is, mert az énekben mintegy felelget egymásnak az immár bűnvalló, értetlenségéből ébredő csoport, illetve az Úr, aki felmagasztalja a szolgát, s általa igazságot ajándékoz a sokasságnak. Számos kérdés felmerülhet bennünk, ami az egész éneket illeti, s természetesen azaz alig két vers sem egészen egyértelmű, amit vasárnap hallunk. Először is ki ez a sokaság? Ha a szenvedőszolga történetét Izajás könyvének középrészében, az úgynevezett második Izajás könyvében értelmezzük, úgy tűnik, hogy a sokaság Izrael népét jelenti, a kívülállókat, a teljesen értetleneket, akik nem értik, s talán nem is akarják érteni, hogyan cselekszik Isten. Az énekben megszólaló mi az a hívő közösség, amely már rádöbbent Isten tervére. Izajás könyvében ez valószínűleg azokat jelenti, akik készek visszatérni a fogságból Sionra, Jeruzsálembe. Ők állnak szemben a lehangolt, csalódott, mozdíthatatlan sokasággal, a nép értetlen tömegével. Mindkét csoport felelős a szolga sorsáért, mindenki elfordult tőle. A kisebb résznek megadatott, hogy felismerje az események jelentőségét, s ezáltal elinduljon az igazság útján. Mit ismer fel a csoport? Hogyan összegzi az események jelentőségét az ének befejezése? Néhány kulcsfogalmat emelhetünk ki. Az Úrnak tetszésére volt a szolga sorsa. Nem a szenvedése, nem összetöretésének ténye önmagában, inkább az, ami általa valósul meg. A prófétai csoport fejet hajt Isten titokzatos, kifürkészhetetlen tervei előtt. Az eredményt látja, a sokakra kiáradó igazságot, és innen visszatekintve elismeri, hogy Isten valamiképpen jelen volt a kilátástalannak tűnő szenvedésben is. A szolga látni fogja utódait, ám bár odaadta életét. Ószövetségi összefüggésben itt valószínűleg nem személyes feltámadásról van szó, inkább a közösség megőrzött identitásáról. A közösség tagjai közül valaki odaadta az életét, és ezzel megmutatta, milyen lélek tölti el az egész csoportot. A szolga élete engesztelő áldozat lesz. Nem oltáron bemutatott áldozatra gondolva, hanem jelképesen, a csoport részeként, amelynek értékrendjében osztozott, és amely most felismeri, hogy a szolga sorsában saját vétkének büntetése is beteljesedett. A szolga sokakat igazzá tesz tudása által. A szolga tudása az ő Isten ismerete, az a tény, hogy beavatottként szenvedett, felismerte, mit kell tennie. Nem a puszta tudás vált mások javára. A szolga nem egyszerűen megállapodott és bölcs, hanem cselekvő, még szenvedőként is Istenre hagyatkozó, Istent a legmélyebben és legvégsőkig megismerő, Isten mellett szívvel és ésszel kitartó. Kiről beszél Izajás? Ki ez a titokzatos, szenvedő szolga? Az Úr karja Jézus Krisztusban nyilvánult meg. A tanítványokkal együtt maga köré gyűjt, s elmondja, azért jött, hogy életét váltságul adja, értünk és sokakért.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 29. vasárnapra, értünk és sokakért címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy velünk tartottak.
Búcsúznak a szerkesztők.
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.